Space Junkie Podcast. Szép jó estét kívánunk minden kedves nézőnek a Space Junkie YouTube csatornán. Remélem hiányoztunk, ti mindenképpen hiányoztatok nekünk, és ismét itt vagyunk a Space Junkie élő beszélgetés című műsorunkkal. Izgalmas témákkal várunk. Van egy olyan dolog, ami hihetetlenül izgalomban tartja, sőt, két olyan dolog is van, ami hihetetlenül izgalomban tartja a világ népeit, ez pedig a James Webb űrteleszkóp, és a Starship fejlesztése. Amíg ilyenkor szokásos, ugye várjuk a visszajelzéseket, és utána bemutatom a kedves kollégákat. Na, már jött egy zöld alma. Akkor én szerintem bele is vágok. Vagyunk egy páran, régi és új motorosok. Kezdjük az újakkal, kezdjük legalulról. Itt van velünk Tomi.
Sziasztok!
Fölötte Dávid.
Hello!
Fölötte Bence.
Jó estét, sziasztok!
Én pedig Szabi vagyok, és négyen leszünk a mai házigazdátok ebben a remélhetőleg érdekes műsorban. Nagyon-nagyon sok információval készültünk számatokra. Leginkább ugye a James Webb, amit már, hát szerintem már mindenki rettentően vár. Csillagászok, amatőr csillagászok, nem csillagászok, hétköznapi emberek, tényleg mindenki. Ha tényleg igaz az, hogy ez akkora áttörést fog hozni az életünkben, tudományos életünkben, mint amekkorát a Hubble hozott, akkor azért ez egy nagyon érdekes dolog lesz. De én szerintem nem is rabolom a szót a felesleges monológommal, hanem szerintem kezdjünk bele, és akkor nézzük át, hogy mi ez a James Webb Telescope, mi lesz a célja, honnan jött, merre tart, és mi a célja, hogy a belgát idézem, úgyhogy okosodjunk kicsit.
Hogy az a baj számot, azt ne idézzük inkább, mert nem lesz baj.
Hát volt sok baj már.
Felolvasom a kommentet, az a baj. Na jó, nem folytatom. Oké, akkor ha jól gondolom, akkor Tomi, te kezded.
Igen. A bajokkal kezdem.
Mindig te kezded.
Is. Mindig én kezdem a bajokkal.
Mindig veled van a baj, na mindegy, hagyjuk ezt, átúragoztuk.
Nem is igaz.
Na, jó, szóval... oké, mit tegyek be? Először is kezdjük azzal.
Betelted az általános videót.
Általános, oké. Aha. Jó. És akkor a kettőt vegyesen játszom le, hogyha úgy jó.
Oké. Szóval a James Webb űrtávcső ötlete a 90-es évek közepén merült fel. 1996-ban kezdték el megtervezni, akkor még NGST-nek nevezték. Next Generation Space Telescope, tehát következő generációs űrteleszkóp volt akkor a neve. 2002-ben keresztelték át James Webb Space Telescope-ra. Róla ugye tudni kell, hogy a mármint James Webbről, hogy a NASA második adminisztrátora volt, és jelentős érdemei voltak az űrügynökség életében, köztük az Apollo programban is. Az indítás dátuma ekkor még 2007 volt, mármint a kitűzött dátuma, és 500 millió dolláros becsült költséggel indultak neki a projektnek, amely 2003-ban már 824 millió dollárra nőtt, és az indítást is egyébként elhalasztották rögtön 2011-re. A következő nagy mérföldkő az 2005-ben volt, amikor jelentős költségnövekedés miatt újra kellett tervezni az űrtávcsövet. Ekkor a teljes költség már meghaladta a 4 milliárd dollárt, 4,5 milliárd dollárra becsülték a projektet, amelyből 3,5 milliárd volt a tervezés, a fejlesztés, az indítás, az üzembehelyezés, 1 milliárd pedig a 10 éves üzemeltetése, és ismételten változott az indítás tervezett dátuma 2013-ra. A tervezési munkálatok végül 2008 márciusában zárulhattak le, és megkezdődött az űrtávcső építése három űrügynökség részvételével, a NASA, az Európai űrügynökség és a Kanadai űrügynökség bevonásával. Nyilván a NASA adta a legnagyobb munkát és pénzbeli összegeket az az űrtávcső fejlesztésére és építésére. Először az árnyékoló fóliák készültek el, erről majd később beszélünk, ezt 2008. decemberéig kifejlesztették, vagy hát le is gyártották. 2009 és 2011 között már a távcső főtükrének egyes szegmenseit ekkor még külön-külön tesztelték, szimulálva azt, hogy hogyan reagálnak a világűr környezetére. Majd erről is fogunk beszélni, hogy milyen körülményeket kell kibírnia, és illetve mi az optimális működési környezet neki. Az indítás tervezett időpontja ekkor már 2018 volt, és a projekt teljes költsége 10 milliárd dollárra gyarapodott, tehát jó alaposan megsokszorozódott. A főtükör hatszögletű szegmenseinek összeszerelése 2015 novemberében kezdődött, és 2016 novemberében fejeződött be. A teljes szerelési munkálatok 2016 novemberében fejeződtek be, és ezt követően a tesztelési eljárásokra került sor. A bonyolulttá váló összeszerelési folyamatok és a szigorú tesztek miatt a 2018-as dátumot ismét eltolták, előbb 2019-re, majd a COVID helyzet miatt 2021 márciusára, illetve októberére, és most a legutóbbi tervek szerint december 22-ére tolták.
Ámen.
Az űrteleszkóp, legyen így, igen.
Ez legyen az utolsó dátum már.
Az űrteleszkóp végső tesztelése ez év augusztusában fejeződött be, ezt követően közel egy hónapig tartott, mire felkészítették a szállítására. Az MN Colibri nevű teherhajó állította Francia Guyanára, szeptember 26-án indult, és 16 napig tartó út után október 12-én meg is érkezett.
Ez csak egy pillanatra, ezt jól tudom, hogy teljes inkognitóban szállították egyébként.
Igen, mert tartottak a kalóztámadástól, tehát nem közölték előre az indítás tervezett dátumát, hanem fű alatt szépen
elindították. De hát nem vitt magával a rumot, tehát nem tudom, hogy miért számított ennyi. Na mindegy.
Nem, de aranyat igen.
De hát mondjuk nem túl sok arany van benne, szóval.
Igen, ami két és fél,
két, ja, mindegy, akkor nem lövöm le a point.
Hát egy golfladda méretű.
Ja, igen.
Többnek tűnik, de nem minden arany, ami fénylik. Na, de haladjunk.
Egyébként egy speciális konténerbe szállították, ami segítette azt, hogy tiszta környezet, tiszta maradjon a környezet, illetve megvédje bármilyen körülménytől az űrtávcsövet. Hát nem tudom, hogy a körülmények közé bele tartoznak a kalózok, vagy sem. Minden esetre nem derült ki, hogy azok ellen véde. Jó, és akkor most szerintem átadom Bencének a szót, mert akkor innen ő fogja bemutatni,
igen,
hogy mi történt.
Na, hát akkor elköszítom a történelmi fölvezetőt. Nos, tehát akkor ugye időbelileg ott tartottunk, hogy ugye október 12-én megérkezett Francia Guyanába a 2400 kilométeres útja után az űrtávcső, és 4 nappal később, október 16-án már meg is kezdték ennek a kicsomagolását. Ugye ez egy nagyon-nagyon hosszadalmas és bonyolult folyamat volt, ugyanis úgy kellett a szállító konténerből kiemelni az űrtávcsőt, hogy semmiféle kár ne keletkezzen benne, úgyhogy a mérnökök nagyon óvatosak voltak. Az egyik érdekesség az volt ennek, hogy annak ellenére, hogy Amerikában gyártották az űrtávcsövet a Northrop Grumman mérnökei, annak ellenére mindig az a cég kezeli már ilyenkor a rakományokat, akik ugye indítani is fogják, tehát a francia Ariane Space-nek a mérnökeit erre előtte fölkészítették, hogy hogyan is kell kezelni az űrteleszkópot, meg természetesen ugye amerikai kollégáik is ebben segítettek nekik. November 24-én egy váratlan probléma történt az űrtávcsővel, ugyanis egy tartósarú, amely az Ariane 5 rakéta adapteréhez erősítette a távcsövet, váratlanul kiengedett, és ez olyan vibrációt okozott a teleszkópnak a szerkezetében, amit hát finoman fogalmazva nem vártak előre, tehát nem szerették volna, hogy megtörténjen, de később a NASA megerősítette, tehát ugye az amerikai űrhivatal megerősítette egy nyilatkozatban, hogy nem keletkezett kár az űrtávcsőben, és ezért tartották a decemberi start időpontot. Utána további tesztelések következtek, valamint a végleges felkészítés, és a legutolsó mérföldkő, amit elértek már, az december 6-án, tehát mindössze pár napja volt, ekkor kezdték meg és fejezték is be az űrteleszkópnak a tankolását. Ekkor az Ariane Space-nek a szakemberei 168 kg hidrazint, mint üzemanyagot, és 133 kg dinitrogén tetroxidot töltöttek a tartályokba. Erről egyébként van pár jó kép, Szabi, hogyha azt be tudnád hozni, akkor...
Ja, a betöltés. Uh-huh. Oké, okay. Uh-huh. Egy pillanat. Csak itt elkezdtem betenni az öt képet, de akkor egy fél pillanat is. Jó, közben én teszem.
Uh-huh. Oké, okay. Tehát majd ezeken a képeken láthatjuk, hogy hogy a francia mérnökök nagyon speciális ruházatban, tehát már majdnem szkafanderben töltik fel az űrteleszkópot, és ezt azért ilyen körülmények között végzik, ugyanis a hidrazin és a dinitrogén tetroxid nagyon veszélyes, toxikus és karcinogén, tehát rákkeltő anyagok, és a maximális biztonságot csak az ilyen zárt légkörű szkafanderek tudják nyújtani. Hogyha esetleg valami szivárgás történne, akkor ne keletkezzen egészségügyi kár, és ahogy látjuk éppen, azt hiszem UV lámpákkal világítják át a ruhákat, mert a hidrazinnak a hidrazin maradványok így meglátszanak a ruhán. Úgyhogy ilyen nagyon-nagyon speciális műveletek folynak éppen.
Ha nem tudnám, mi ez, valami underground techno partira gondolnék.
Igen, igen, egyébként így a sötétben ez tényleg úgy néz ki, olyan hatása van. De egyébként minden ilyen, például a telekommunikációs műholdak feltöltésekor is ezen a folyamaton végig mennek, tehát a maximális biztonság érdekében mindig így óvatosan, és itt láthatjuk a már magát a feltöltést. Ugye ezekből a szürke színű tartályokból fejtik át az üzemanyagot és az oxidálószert.
Nagyon érdekes egyébként, valahol olvastam, hogy azért tegyük be őszintén, vagy valljuk be őszintén, hogy egy ember életében azért általában egy ilyen volumenű esemény történik. Tehát mondjuk az, aki mondjuk megélte a Hubble teleszkóp indítását, vagy űrtávcső indítását is, azoknak kettő, de tényleg ekkora volumenű és ilyen hihetetlen potenciállal rendelkező kutatási vagy tudományos projekt tényleg minimális van, és csodálatos egyébként látni az, ahogy ez szépen épül, és tényleg úgy néz ki, hogy talán, ha minden igaz, 22-én indul.
Fantasztikus. Meg hát, hogyha mondjuk nem késett volna annyit, akkor itt ugye nem egy harmadik teleszkóp építése folyna már jelenleg is. Tényleg. Úgyhogy persze attól függetlenül még lehet, hogy most is lesz egy utódja a James Webb-nek, de egyelőre mondjuk ez álljon megfelelően operatív állapotba, szóval.
Abszolút. Abszolút.
Igen, tehát ez az üzemanyag feltöltési procedúra történik meg 6-án, és friss hír, hogy most fogják hamarosan rászerelni az Ariane 5 rakétának a második fokozatára. Uh-huh. Ugye azt érdemes tudni, hogy ilyenkor, tehát ilyen közel az indítás napjához a rakéta már teljesen össze van szerelve, és tulajdonképpen már csak arra várnak, hogy maga a rakomány föl tudjon készülni, és a következő napokban ugye megtörténhet a James Webb űrteleszkópnak a ráhelyezése a második fokozatra, és ezután az áramvonalazó kúpokat is föl tudják szerelni, és ezzel teljesen felkészíteni a küldetést. És igazából ezzel december 22-éhez fogunk érkezni, amikor a teljes Ariane 5 James Webb páros a startálláson fog állni, és ugyebár ez a legnagyobb teherbírású európai hordozó rakéta fogja arra a pályára állítani majd az űrteleszkópot. Egy pár Ariane 5 statisztikát gyorsan itt előkerestem, mert nagyon sokan aggódtak, azért, hogy mennyire megbízható ez az európai rakéta, mert ugye az első indítása az nagyon látványosan kudarcba fulladt, de ez már nagyon régen volt. Azóta összesen 111 Ariane 5 indítás volt, ugye 1996 óta, és az Ariane 5 LCA verzió, amin a James Webb is fog indulni, 77-szer indult, bocsánat, 78-szor indult, és ebből 77 sikeres volt. A legutóbbi és egyetlen kudarc egyébként 2018-ban volt, de ekkor sem semmisültek meg a rakományok, hanem egy szoftveres hiba miatt a rossz adatokat adták meg, és a rossz pályára állította a műholdakat a rakéta. De természetesen egy ilyen volumenű küldetés előtt szerintem nem egyszer és nem kétszer ellenőriznek le mindent, úgyhogy bízunk abban, hogy semmiféle probléma nem fog az indítás közben történni. Röviden annyit érdemes tudni a rakétáról, hogy ugyebár ez az európai Ariane rakéta családnak a legerősebb, illetve a legnagyobb teherbírású verziója, és főleg nehezebb geostacionárius műholdak felbocsátására használják. Mindkét fokozata, az első és a második fokozat is ugye folyékony hidrogént és folyékony oxigént éget, és két oldalt az űrsiklóhoz hasonló szilárd hajtóanyagú segédrakéták adják meg a kezdeti löketet az indításkor. Tehát ugye december 22-e jelenleg az indításnak az időpontja, és akkor most térünk rá magára a deployment fázisra, azaz az űrteleszkóp különböző egységeinek az aktiválására és a kinyitására.
Én berakom úgy, Szabin, azt a Northrop Grumman videót, hogyha...
Igen, igen, most akartalak kérni, hogy kezdhetjük is.
Egy pillanat.
És itt még szerintem fogjuk is látni az indításnak az animációját.
Egy pillanat.
Oké. Okay.
Nyugodtan kezd el, én addig egy perc is rakom is.
Rendben. Tehát ugye az indítás pillanatában ugye a két oldalsó segédrakéta, illetve a központi fokozat hajtóműve fogja együttesen elemelni a James Webb űrtávcsövet. Ugye, ahogy Tom is elmondta, ez Francia Guyanában van, és itt a Guyana űrközpontból fog ez elindulni. Tehát ugye ez az Európai Ügynökség, illetve magának egész Európának az elsődleges űrindítási helyszíne. Innen szokták a többi Ariane rakétát, illetve a Vega kis teherbírású rakétákat is elindítani. És itt láthatunk egy ilyen nagyon szép animációt, hogy hogyan is fog kinézni az a nagy nap, amikor elérkezik az indításnak a pillanata. Úgyhogy nem tudom, szerintem akkor ezt megvárhatjuk.
Ugye itt láthatjuk a... Csak annyit akartam mondani, hogy élőben közvetítjük a 22-i indítást. Tényleg reméljük, hogy nem fog tovább csúszni, mert szabad napot vettem ki erre. Úgyhogy ajánlom nekik, hogy ne csúsztassák tovább a dolgot, mert nem szeretem a csúsztatást. Úgyhogy tényleg 22-ét mindenképpen írjátok be. Meló mellett tudjuk jól, hogy nagyon nem megfelelő az időpont. Sokkal jobb, mint hogyha a hajnal egykor indulna. Ehelyett dél, hogy van?
13-20 kor indul.
Tehát van egy 30 perces indítási ablak is, és 1 óra 20 és 1 óra 50 között ti ablak lesz. Úgyhogy mindenképpen tartsatok velünk, nagyon nagy dolog lesz. Szeretnénk élőben végignézni, ahogy elindul ez a küldetés. Páran kérdezitek például, hogy mi történik akkor, hogyha valami gond lesz vele. Ez nem a Hubble, már nincsen űrsiklónk, nem lehet megszerelni. Tehát legalábbis hát ennyire.
Erről is fog beszélni. Akkor se, de majd igen, erről is lesz szó mindjárt.
Igen,
igen. Igen. Tehát, hogyha haladunk tovább, láthatjuk ezen a szép animáción, hogy ugye így fog kinézni a rakétának az elemelkedése. Itt a két oldalsó segédrakéta nyújtja ilyenkor a legtöbb tolóerőt az indításkor, és a középső hajtómű csak a repülés későbbi fázisaiban fogja az elsődleges tolóerőt nyújtani, és ezután az áramvonalazó kúpot is leválasztják, ami éppen most történt meg, és ebben a pillanatban lesz tulajdonképpen a James Webb űrteleszkóp legelőször kitéve az űrvákumának. Az első fokozat dolga végeztével leválik, és a második fokozat fogja átvenni a gyorsítás szerepét, ami már arra a kijelölt pályára fogja az űrtávcsövet juttatni, amivel el tud jutni a napföldrendszer L2-es Lagrange pontjába, amiről majd a deploymentnek a végén fogok beszélni. Ugye itt láthatjuk a videóban, ahogy a második fokozat szépen gyorsítja majd a távcsövet, és ha minden igaz, akkor most fog következni a leválás pillanata, és ez pedig T plusz 26 perccel fog a start után következni.
Egy pillanat csak, hogy félbeszakítsalak, megnéztem ezt a videót, azért van ez a forgó mozgás, mert így barbecue próbálják kiegyenlíteni a hő háztartását, úgymond. Erről én nem is tudtam, hogy ilyen van. Tehát ez tök jó.
Igen, igen, tehát megpróbálják a lehetőleg optimálisabban tartani a hőmérsékleteket, és ugye rögtön a második fokozatról való leválás után nyíl ki az az egy darab napelemszárny, ami 2000 watt teljesítményű energiát fog termelni az űrtávcsőnek, és a Webb manőverező fúvókái az út során folyamatosan olyan helyzetbe irányítják majd a távcsövet, hogy a napelemszárny ugye a kellő mennyiségű energiát tudja megtermelni, valamint a tükröket és az érzékeny műszereket sosem fogják a nap felé irányítani, és ezzel is ugye megpróbálják ezeket megóvni a napfénytől, valamint a szélsőséges hősugárzástól. Úgyhogy nagyon védeni kell a 1,5 millió kilométeres útja során a távcsövet. Igen, itt láthatjuk, van fönt egy óra, ami fogja mutatni nekünk, hogy indítás után hány perccel történnek az adott események. Ugye itt látjuk a napelemek kinyitását, ez ugye kb. Fél órával a start után fog megtörténni. És rögtön ezután az MCC1 nevű, tehát a Mid Course Correction Burn 1 nevű pályakorrekciós manőverre fog sor kerülni, és ennek a hossza attól fog függeni, hogy az Ariane 5 rakéta milyen pontosan tudta a Webbet pályára állítani. Tehát ennek a hosszát a küldetés irányító központban fogják meghatározni, és ez nem előre beprogramozott. Pont itt látjuk ezt a pályakorrekciós manővert, hogy hogyan fog kinézni. Igen, szép. Mm-hmm. Nagyon szép ez az animáció. Úgyhogy
milyen hajtóművet használ?
Tomit kell kérdezni most ezt, na, így nem tudom
ezt,
pontosan.
Ezt én sem tudom. Nem mentem bele.
Utána nézünk.
Kedves nézők, most ér véget az élő adás, elmegyünk és utána nézünk.
5 perc reklám, addig.
Valószínű valamilyen ilyen hajtóművel lesz feltételezhető.
Lehetséges.
Nagy a valószínűsége.
Hát így, így az animáció alapján annak tűnt.
Közben itt már láthattuk, hogy a Hold pályáját azt mindössze 20 óra alatt ért el, és ekkor tehát nyitotta ki a nagy nyereségű antennáját is, ami az egész küldetés során a távközlési feladatokat fogja majd ellátni, és ennek az az érdekesség, hogy a napelemek kinyitásával együtt ez a két esemény van csak automatizálva, és a többi deployment event, ezt nem tudom, hogyan kéne legjobban magyarosítani.
Kibocsátási
szekvenciák, vagy
szekvenciák. Tehát ilyen szekvenciák, ezek mind manuálisan lesznek irányítva a küldetés irányító központból. Szóval egy pillanatra meg tudod állítani, csak már ez már nagyon előre szaladt. Három napot az indítást követően, tehát miután kinyílt az antenna, ugye elhagytuk a holdnak a pályáját, ezt követően fog az előső és a hátulsó napfólia szárny kinyílni. De a hővédő szerepet betöltő fólia réteg még nem lesz kihajtva, tehát ezt látjuk jelenleg most itt az animáción, hogy ez az előső és az a hátulsó szárny így kinyílik, és ezt követően az optikai egységeknek otthont adó deployable tower assembly, tehát ez a torony egység, amin a főtükör található, ez is aktiválódik, és ez tulajdonképpen megemeli az egész távcsőnek a szerkezetét, így annak az érzékeny műszerei eltávolodnak a napfóliától és a műhold platformtól, így is ugye tisztábbak lesznek a képek, mert távolabb lesznek a műszerek a zavaró tényezőktől. Mehet tovább a videó, mert közben utolértem magam. 5 nappal a startot követően, amit most láthatunk, ez az oldalsos stabilizátor is kinyílik, és ennek az lesz a szerepe, hogy a valamilyen szinten ellensúlyozza a napszélnek a nyomását, ugye, amit ez a napfólia tulajdonképpen fel fog fogni, és ennek köszönhetően ritkábban kell majd pályakorrekciós manővereket elvégezni.
Egy pillanat, csak annyira hadd szakítsalak félbe, megállítom akkor addig. Kaptunk egy választ Tola Kerman-től. A hajtómű egy EX6315 Dawn Electric Propulsion System, úgyhogy ez valószínű akkor jó hajtómű.
Akkor jó hajtómű, mert hogyha elektromos, akkor az legtöbbször ionizáltat jelent.
Oké, okay. Nagyon szépen köszönjük. Mindig szeretnénk kiemelni, hogy egyébként ezt veletek együtt szeretjük ezt a műsort levezényelni. Pontosan ez a lényege, hogy van egy ilyen interakció a nézőinkkel, tehát ezért nyugodtan írjátok a kérdéseket, ha tudunk válaszolni rá, akkor egyértelmű fogunk is. Bence, tiéd a szó, bocsi.
Nem gond, tehát igen, hol is tart? Igen, tehát most láthatjuk itt a videóban, hogy már 5 nap 8 óránál járunk, és miután kinyílt ez az oldalsó stabilizátor, a napvédő fóliának tulajdonképpen a két oldali membránját is elkezdik így kinyitni vagy kihúzni. Tehát ennek a kiengedését két teleszkópos rúddal végzik el, amik tulajdonképpen magukkal húzzák a rétegeket egy ilyen kifeszített állapotba. Ez több óráig fog tartani, mert ez egy nagyon lassú folyamat, hiszen egy ilyen membrános réteg azt hiszem még az emberi hajszálnál is vékonyabb, ezért nagyon óvatosan kell velük bánni. Ugye ebből 5 réteg van, és ezeknek a rétegeknek tulajdonképpen az a szerepe, hogy képesek lesznek mínusz 228 Celsius fok alá hűteni a műszereket, amik ugye a napfólia másik oldalán találhatóak, ami egy rendkívül alacsony, mindössze 45 Kelvin mennyiségű hőmérséklet, de ez szükséges ahhoz, hogy az infravörös sugarakat úgy tudják tulajdonképpen felfogni a műszerekben, hogy értékelhető tudományos adatot tudjanak gyűjteni. A másik érdekesség, hogy a nap felé néző oldalán a napfóliának több mint 100 fokos, 100 Celsius fokos hőmérséklet fog uralkodni, úgyhogy ebből is látható, hogy mennyire hatékony ez az 5 réteg napfólia, és hogy mennyire kell rájuk vigyázni. Tehát a kinyitást követően a membránt feszesíteni kell, és a másodlagos tükör is kinyílik, amit egy stabil pozícióba beállítanak, és ezt a másodlagos tükröt 3 darab ilyen tartórút stabilizálja, ami a fő tükör előtt helyezkedik el. Ezután a műszermodulon, tehát a fő tükör mögött egy radiátorpanel is kinyílik, ami még tovább fogja a rendszereket hűteni, és ez a radiátorpanel, ez már elsődlegesen a tudományos műszereket, illetve a tudományos műszermodul egységeit fogja hűteni, és így tudják elérni azt hiszem 25 kelvines hőmérsékletet, amin a műszerek optimális állapotban tudnak működni. Ugye ezt követően az utolsó folyamat is megkezdődik, ami a főtükör két oldalsó egységének a kihajtását jelenti, és az a főtükör érdekessége, hogy ezeknek a különálló hadszögeknek is külön motorjaik vannak, amivel tudják őket mozgatni, és így együttesen tudnak pozícióba állni ahhoz, hogy tökéletesen be legyenek kalibrálva. És tulajdonképpen ezzel a kéthetes folyamattal az összes mozgóelem a James Webb űrtávcsőbe a helyére áll, viszont nem szabad elfeledni, hogy még korán sem kezdődhet meg ezután a küldetés, ugyanis egy körülbelül 150 napig tartó ellenőrzési szakasz fog ezután következni, és körülbelül az első képek 2022 májusában várhatóak. Tehát egy majdnem 160 napos felkészítési időszak vár ránk majd az indítást követően, ami nagyon hosszú, és nagyon olyan lesz, hogy már alig fogjuk bírni, kivárni a végre az első képeket, úgyhogy csak ne történjen semmi baj, azért kell majd.
Ezben, vagy még van Bence valami hátra? Vagy beszúrhatok ide valamit?
Még talán annyit, hogy a pályája, hogy hol is fog ez keringeni, mert ugye ez nem alacsony föld körüli pályára fog menni, mint ahogy a Hubble űrteleszkóp, hanem ez az úgynevezett, a napföldrendszer úgynevezett L2 Lagrange pontja körül fog egy pályán keringeni, 1,5 millió kilométer a Földtől, és tehát ezeknek a Lagrange pontoknak az az érdekessége, hogy tulajdonképpen egy kisebb test, ami a mi esetünkben a James Webb űrtávcső, nyugalomban tud maradni, két egymás körülkeringő nagyobb test, ami a mi esetünkben a Föld és a Nap, együttes gravitációs vonzásának hatására.
Jó, hogyha egymás gravitációs
vonzás. Jó, kiegyenlíti egymást. Igen, tehát, hogy Szabi, te mondod, kioltják egymást. Így a két testhez hasonlítva a helyzete fix marad ennek a pontnak, és e körül a pont körül tud a James Webb távcső keringeni egy viszonylag stabil pályán, uh-huh. és azért hasonlítják ezt a geostacionárius pályához, ezeket a Lagrange pontokat, uh-huh. Tehát felhasználásuk alapján. Uh-huh. És ez ugye ilyen kb. másfél millió kilométerre lesz a Földtől. Nagyjából ennyi lenne a deployment és a pálya.
Dávid? Akkor még mielőtt tovább mennénk itt, áldozatok lettünk mi is, uh-huh. mint talán még páran mások így a hajtóművek kapcsolatban. Úgyhogy mindenját ezt benéztük, ez így jártunk, de most akkor így tényleg addig megnéztem az igazi adatot. Uh-huh. Úgyhogy a lényeg, hogy maga az űrtávcső az egy úgynevezett monopropellant rocket engine, tehát egy hajtóanyagú rakéta hajtóművel van felszerelve, illetve
kétfajta meghajtás van rajta.
Kétfajta, igen, az az egyik. Ez maga a finom fúvókáknak a hajtóműve, és van még egy kettős, tehát végül is mondhatjuk, hogy hagyományos rakéta hajtómű is rajta, ami hidrazint és dinitrogén tetroxidot használ szintén. És nem, bocsánat, ezek a fúvókák, bocsánat, és az előző monopropellant pedig a maga a delta V, tehát a keringési sebesség és az orbitális pályán történő keringésnek változtatásához szükséges hajtómű. Úgyhogy az előbb ilyen hajtóművet azt bekajáltuk mi is, de mindegy.
Na, én azért hadd kérjek meg minden kedves nézőt, hogy tehát ha hülyéskedtek, akkor legyen már olyan, hogy hülyéskedtek, mert így egyrészt mi csinálunk magunkból hülyét, másrészt meg a nézők is teljesen félre vannak így vezetve, tehát elhiszem, hogy jó pofának lenni, de ha valaki inkább nem tud valamit, akkor nem mondjon semmit. Ez, nekünk kellett volna ezt tudni, nem készültünk ebből a részéből fel, de azért ne vezessetek félre minket, ha nem muszáj, mert megbízunk tényleg ezekben a kommentekben, nincsen egyáltalán okunk kételkedni a valóság tartalmában. Annyit pedig nem körbáloztunk, hogy ez agyból nekem egyből beugorjon, hogy ez tényleg ez egy Kerbal programban használt hajtómű típus.
Igen, nekem most már ismerős volt ilyen neve, másodjára olvasva, úgyhogy igen.
Csak te pont beszéltél közben, úgyhogy te nyilván nem ezzel foglalkoztál.
Nem tudom kérni. Igen, elnézést, hogy nem vettük le a poént, úgyhogy...
Igen, Hegyesi Béla írja, hogy a secondary mirror fordítás inkább segít tükör, ebben egyet tudok érteni. Valamint jött olyan kérdés, hogy mi történik akkor, hogyha neki csapódik valami ezeknek a, vagy most nem tudom, hogy a fóliának, vagy pedig magának az űrtávcsőnek. Szintén Hegyesi Béla írja, hogy a berillium borítás kibír valamennyi mikrometeoritot.
Ebben nem vagyok biztos, mert eléggé vékony, tehát hajszálvékony anyagból uh-huh. van. Ugye 5 réteg, és minden egyes réteg hajszálvékony. Uh-huh. És 2018-ban például az egyik ilyen el is szakadt. Tehát annyira nem ellenállóak. Hát szerintem azért készül ez 5 rétegben, hogy bár mondjuk azt is átüti a mikrometeorit, teljesen mindegy hány rétegű, uh-huh. de nem lennék meglepve, hogyha ez nekik nem jutott volna eszükbe. Szóval szerintem egy apró lyuk még nem probléma uh-huh. annyira. Olyan magasan pedig az űrszemét még nem okoz gondot.
Igen, hát alapvetően a főtükröt is úgy tervezték, mert ugye ez több ilyen hatszög alakú szegmensből áll. Hogyha egy ilyen hatszög alakú szegmens kiesik, akkor attól még tovább tud funkcionálni a főtükör, illetve az egész teleszkóp. Úgyhogy nem kell attól félni, hogyha egy apró mikrometeorit eltalálja a főtükröt, az akkor már teljes katasztrófa. Úgyhogy nem, hanem ez tud több tüköregység elvesztésével is működni. Most itt az a kérdés, hogy mikortól tekintenek egy ilyen hatszög alakú tükröt használhatatlannak, ezután jó lenne majd utána nézni. És egyébként én olyasmit olvastam, hogy számítanak azzal, hogy ezt a napfóliát át fogják valamilyen szinten ütni. Nagyon apró meteoritok.
Pillanatban Hegyesi Béla közben írja, hogy bocs, a berillium a tükrön van, nem a fólián. Tehát akkor a fólia nincsen.
Igen, valószínűleg nem is lehet a berillium, akkor nagyon... és aranybevonat van rajta.
De azt azért tudni kell, hogy az űr nagyon nagy, és nem véletlenül hívják angolul is space-nek, vagy űrnek, mert a nagyon nagy százalékában nincsen semmi. Ez nem azt jelenti, hogy nincsen rá esély, hogy bármi is eltalálja, de nagyon minimális én szerintem. Úgyhogy ez olyan probléma, amire nem feltétlenül kell óriási figyelmet fektetniük, szerintem.
Hát azért nem az aszteroida övben fog keringeni szerencsére, úgyhogy ott jóval nagyobb esélye lenne mondjuk, ahogy valami objektummal találkozik.
Igen.
Persze nem lehet kizárni, tehát nem 0% a valószínűsége, de nyilván kicsi. Azért, amikor kijelölték a pontot, ami körül kering, vagy a magát ezt az Lagrange 2 pontot, akkor azért azt is figyelembe vették, hogy ott lehetőleg ne keringjen túl sok minden, amit persze tudtak detektálni eddig.
Jó, oké. Okay.
Szerintem rá is térhetünk a részletekre.
Okay.
A
Bence igen, ugye már... ezzel átadom a szót.
Ja, igen, köszi. Bence ugye már említette, hogy hogyan épül fel, illetve milyen főegységei vannak, akkor én ezt most kicsit alaposabban ki is vesézném. Szabi, ha megkérlek, akkor azt a két képet majd készítsd be. Először mehet az összehasonlítós.
Jó, a Hubble is.
Így van.
Oké. Okay.
Tehát már említettük, hogy van egy főtükör, ami összesen 6,5 méter átmérőjű, ami majdnem háromszor akkora, mint a Hubble űrtávcsőnek a tükre. Így a fénygyűjtő is területe nagyobb, hatszorosan, egész pontosan, körülbelül 25 négyzetméter. A főtükör 18 kisebb hatszögű részből áll, ezek egyenként 1,3 átmérőjűek és 20 kg tömegűek. Ahogy említettük, anyaga berillium, és arany bevonat került rájuk, amit, mint említettem, hogyha egybe gyúrnának, az egy golflabda méretét tennék ki, tehát nagyon vékony rétegben vitték fel ezt az aranyréteget. Ennek egyébként egyszerű oka van, hogy miért aranyjal fették le. Azért, mert az infravörös fényt az arany nagyon jól visszaveri. És hát ugye egy infravörös műholdnál ez nagyon hasznos tud lenni. A működési elvéről azt kell tudni, hogy itt van egy videó, Szabi, hogyha azt beteszed, akkor azt megköszönöm. Nagyjából olyan, mint egy parabola antenna, csak kicsit annál tovább megy a dolog. Megvárom a videót.
Szerintem nyugodtan mond.
Jó, a fényt ez a főtükör fogja összegyűjteni, és a másodlagos tükörre vetíti, vagy segédtükörre fogja rávetíteni. Innen még egy harmadlagos tükör fog rávetülni, és innen jut az űrtávcsőnek a szenzoraiba is, amit majd később mondani fogok, hogy milyen érzékelők lesznek rajta. Tehát elég komplex, és ugye ezek a tükrök mindegyik arannyal borított. Jó, akkor az árnyékoló membránokról is mondanék pár szót. Erről is volt már szó. Ugye öt rétegből épülnek fel, és kinyitva ez teniszpálya méretű, tehát jó nagy. Hajszál vékony vastagságú, és fő célja, hogy a napfény és a hő ellen is védje az űrteleszkópot. Ezzel biztosítják, hogy a távcső műszerei a távcső, illetve a műszerei mínusz 220 fokos működési hőmérsékleten tudjanak üzemelni. Ezen felül még navigációért, stabilitásért, pályakorrekciókért, ugye a hajtóműveket említettük, valamint kommunikációért felelős eszközök is helyet kaptak az űrtávcsövön, de ezek a tudományos munka szempontjából annyira nem fontosak, a főbb műszereit pedig később bemutatom. Jó, a fő feladatai, hogy a távoli galaxisok és a csillagok, valamint bolygórendszereket megkeresse, főként a röviddel az ősrobbanás után keletkező ilyen galaxisokat fogják tanulmányozni, hogyan alakultak ki, hogyan fejlődtek ki, megpróbálnak megoldást vagy megfejtést találni az élet eredetére is, hogy hogyan alakulhatott ki, mennyire elterjedt, és ezeket a célokat, ahogy már említettük, a leghatékonyabban infravörös tartományban való megfigyeléssel lehet elérni, ugyanis a távoli objektumok infravörös hullámhosszon történő vizsgálata könnyebb, mert egyszerűen jobban látszanak, illetve még egy nagy előny, hogy az infravörös fény áthatol a kozmikus poron, így sem a csillagok körüli por, sem pedig a kozmikus por, sem a fekete lyuk a körüli por nem fogja akadályát venni a kutatómunkának, és pont emiatt a James Webb űrteleszkóp műszerei nem a látható vagy az ultraibolya fényt fogják mérni, mint a Hubble, hanem 0,6 és 28 mikrométer közötti hullámhossz tartományban fog működni. Érdekesség, hogy korábban a NASA tervezett a James Webb küldetéséhez kapcsolódóan egy másik kisebb küldetést is, kiegészítő küldetést is. Ennek a neve New Worlds küldetés volt, és nem tudok róla, hogy megvalósul-e, de szerintem nem, mert előbb kellett volna indulnia, mint a James Webb. Annak a lényege az, hogy egy speciális alakú műholdat indítottak volna egy magasabb pályára, mint az űrtávcső, és az lett volna a feladata, hogy bizonyos csillagokat eltakarjon, ami által az exbolygókat nagyobb részletességgel tudták volna tanulmányozni, akár még a légkörük összetételét is, mert ugye, hogyha egy csillagot le tudnak árnyékolni, akkor kevés a körülötte keringő objektumok kevésbé fényesek lennének. De szerintem ebből nem lesz semmi, hát ugye a projekt így is sokszorosára növekedett árban. Jó, akkor a tudományos műszerekről is mondanék néhány szót. Az első műszere az NIR-CAM, ez egy közeli infravörös tartományú műszer, 0,6 mikrométeres hullámhossz tartományban mér, és 10 darab egyenként 4 megapixeles szenzorral rendelkezik. Az NIR-SPEC, ez a második műszer, ugyanebben a hullámhossz tartományban fog spektroszkópiát mérni, vagy végezni, és ennek az az érdekessége, hogy több objektumos üzemmódban képes akár több száz objektum egyidejű megfigyelésére is, ami a látómezőben van. Ez két darab, és egyenként 4 megapixeles szenzorral fog, vagy hát rendelkezik. Jó, akkor a harmadik műszere a MIRI, ez egy középső infravörös tartományú műszer, 5 és 27 mikrométeres hullámhossz tartomány között mér. Ennek az az érdekesség, hogy a működési hőmérséklete nem haladhatja meg a mínusz 267 Celsius fokot. Ugye az előbb említettük, hogy a James Webb-nek a műszereinek 220 fokos az optimális működési tartománya, de most még ennek annál is hidegebb, mínusz 267 fok szükséges, ezért plusz hűtési rendszere lesz, amit hélium segítségével fognak megoldani. Jó, és a negyedik műszer pedig az FGS per NIRISS, ennek hát nagyon bonyolult neve van, Fine Guidance Sensor, vagy Near Infrared Imager, és Slitless Spectrograph. Ez a műszere fogja biztosítani azt, hogy a teleszkóp precízen a megfigyelésre szánt objektum felé nézzen, egyrészt az eszköz stabilan tartásával, másrészt pedig a tükrök finom mozgatását is a műszer mérési adataival fogják elvégezni. Ugye Bence már említette, hogy ezek a tükrök külön-külön is majd állíthatóak lesznek. Tehát ezt ennek a műszernek a segítségével fogják megoldani. A spektrográf pedig a közeli infravörös tartományban fog majd megfigyeléseket végezni. Jó. És nagyjából ennyi is lett volna. Szerintem végigmentünk mindegyiken.
Elvesztettük Bencét is, vissza is kaptuk.
Hello. Láttam, hello. Hogy vannak-e kérdések?
Látunk, hallunk.
Oké, okay, tehát okay, a levágott fejekért egyébként az felelős, hogy eltűnt egy, pontosabb szerintem az enyém volt. Az történik ilyenkor, hogyha valaki kiesik a streamből, akkor újra kell méretezni a kamerákat. Ez előfordul néha. Ja, igen. Kicsit elvesztettem a fejembe valami őszintén. Viszont ha már Andi, akkor kaptunk egy nagyon jó képet tőle. Ezt mindenképpen meg kell, hogy osszam veletek. Tehát a Discord előzménye ez is, vagy előnye ez is. Tehát aki esetleg nem tudná, nálunk van egy tradíció, legalábbis részemről mindenképpen, hogyha indítás van, akkor kell, hogy legyen rajtam sapka. Mert valahogy az a tradíció alakult ki, hogy azt hiszem kétszer volt, hogy nem volt rajtam sapka, és konkrétan nem indult el a rakéta. Na persze, hogy a nagyszámok törvénye alapján úgyis elő fog fordulni, hogy nem jön be, de azt hiszem, hogy a James Webb indítására valami hasonló. Én kettőbe gondolkodtam, két oldalra, vagy előre, hátra, vagy nem tudom, kicsit ilyen, hogy mondják ezt?
De két oldalra is lehet.
Na, hogy hívták? Ja, Istenem. Sherlock Holmes-osan, tudod, előre-hátra. De
ja, detektív sapka.
De szerintem így van, de szerintem ez lesz a megoldás. Így van, úgyhogy mindenképpen drukkoljunk. Kell a sapka, mindenki viseljen sapkát aznap este. Jó, nem tudom, hogy mi van még hátra. Hát,
gyakran kérdezik, hogy mi van, hogyha valami neki megy, vagy tönkre megy. Ugye ez nem lesz javítható, tehát nem fogják tudni eljátszani azt, mint a Hubble teleszkópnál, hogy kiugranak oda másfél kilométerre a Földtől, és egy gyors szervizt végignyomnak, mert jelenleg semmilyen eszköz nincs ehhez, másrészt pedig nagyon messze van. És hát, hogyha hiba van, akkor hiba van. Sajnos.
Hát meg hát űrhajó sincs, amivel oda repülnének javítani, igen. Tehát...
Hát készül, készül,
de az egy olyan 4-5-6 év legalább, nem tudom, most nem akarok nagyon mondjuk, becsülni, de legalább ennyi, szóval az mondjuk nem lenne kellemes. Hát
elvileg ez a Lagrange pont sem fix, tehát én úgy tudom, hogy ez egy haló vagy halo pálya lesz, úgy tudom, és ez azt jelenti, hogy sodródni fog a Földhöz viszonyítva. Tehát olyan, mintha a nap körül keringene, a Földhöz viszonyítva pedig sodródna. És nem lesz fix helyben, hanem a pályájának a legmagasabb pontja 1,5 kilométer, a legalacsonyabb pedig 300 000 kilométer, viszont nem kerüli meg a Földet.
Másfél millió. Nem másfél, másfél millió.
Ja igen, másfél millió. Igen, bocsánat. És pont emiatt manőverekre is pályakorrekciós manőverekre is szükség lesz majd, hogy ezt a pályát stabilan tudják nagyjából tartani.
Jött egy érdekes kérdés, bár nem tudom, hogy tudjátok-e rá a választ. Mekkora az adatátviteli ideje L2 ponttól, tehát a Lagrange 2 ponttól a Földig?
Ezzel találkoztam, mindjárt meg kikeresem, jó?
Mert hogy mennyi idő alatt ér el a rádiójel.
De gondolom, mert ez attól is függ, egyrészt a rádiójel fix, csak itt ugye az adatátviteli sebesség, tehát hogy milyen adatforgalom.
40, szóval egy 40 kilobit per szekundum, vagy pedig 28 megabit per szekundum. Tehát e között a kettő között fog változni, ez a letöltési sávszélessége lesz, a feltöltési pedig 16 kilobit per szekundum.
Akartam kérdezni, tehát, hogy szimmetrikus, vagy aszimmetrikus?
Aszimmetrikus.
Aszimmetrikus. L2 közben, Olivier, igen, jó, oké, te közben már akkor megvan a válasz. Meg ugye hát itt megy a diskurzus, hogy most akkor milyen sapka jó, és milyen sapka nem jó. Konkrétan Varus írja, hogy esetleg tudja valaki a baseball sapkák melyik szimmetriai csoportba tartoznak, mert akkor könnyen lehetne ki lehetne számolni a különféle számosságú és orientációi sapkák eredő hatását. Ez az, amikor a poén keveredik a tudománnyal. Nekem fogalmam sincs, hogy miről beszélsz, bevallom őszintén. De amíg sapka van benne, addig jó. Jó, de azt nézem, hogy jött-e valamilyen kérdés esetleg, ami elég fontos. Azt mondja, hogy...
Hát itt Béla, illetve Warus is megválaszolta, hogy 5 másodperc, amíg a jelek idejönnek a Földre. Uh-huh. Hogyha ezzel a 1,5 millió kilométerrel számolunk.
Tóth Zoltán kérdezett egy olyat, hogy lehetséges, hogy ekkora keringési pályán nincs szükség gyroszkópokra?
Hát mindenben van gyroszkóp. Minden. Tehát az a stabilitást adja.
Igen. Igen, tehát a gyroszkópok, illetve a csillagkövetők segítségével fogják majd irányozni az egész űrteleszkópot. És ugye, ahogy Hegyesi Béla is írta, a legkisebbtől egészen a legnagyobb műholdig mindegyikben van gyroszkóp, és általában csillagkövető is, amivel tud tájékozódni az űrben. Mert ugye ott nincs GPS, tehát egy bizonyos pontokban már nincs GPS, azért egy ilyen sajátos módszerrel tudnak navigálódni, hogy a csillagképeknek a pozíciója alapján tudják megállapítani a helyzetüket. Uh-huh.